Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal a Bajai Tűr István Múzeumról fogunk beszélgetni, beszélgető partnerem pedig Kovács Zita, a múzeum igazgatónője, művészettörténész. A Tűr István Múzeumban több kiállítás is van, ezek közül egyike Nagy Istvánnak a gyűjteményét mutatja be, az ő műveit. Mit lehet ezen az állandó kiállításon látni?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülünk, hogy meghívtak ide bennünket, hogy beszélhessünk a Bajai Múzeum nagyon értékes kiállításairól, kiállítóhelyeiről, gyűjteményeiről. A Nagy István képtár 1985-ben nyitotta meg kapuit Baján. Ennek előzménye, hogy 1937-ben Nagy István elhunyt ebben a városban, élete utolsó 6-7 esztendejét nálunk töltötte, a vándorló életformájának a betegsége szabott határt és véget. Letelepedtek, a feleségének az egyik ismerőse nyújtott nekik egy egyszobás kis lakást a városban, bekerült a város polgári társadalmában, megbecsült tagja volt. Ez a város, ez a török hódoltság után egy olyan polgári életformát, egy olyan polgári társadalmat összpontosít, vagy fog össze a bácskai, észak-bácskai térségben, amely mind művészet, mind kultúrápoló tekintetben hosszú évszázadok óta nagyon nagy nevet, rangot vívott ki magának. Ez a közösség fogadta be Nagy Istvánt, amikor a 30-as évek elején Bajára költözött betegen, és a vándorló életmódja így véget ért. Született egy kisfia is, aki miatt szintén nem tudott a család vándorolni.
Milyen betegsége volt?
Vérkeringési és szív problémái voltak. Pontosan azért ismerjük legalábbis a betegségnek bizonyos okait, vagy a halálának bizonyos okait, mert a Bajai kórházban hunyt el, és hála Istennek itt is kapcsolatokon keresztül megmaradt az adattárban egy-egy orvosi jelentés, amit természetesen nagyon diszkréten kezelünk, és publikálva nem volt, de tudjuk azt, hogy ez egy hosszú lefolyású és lassan ölő betegség volt, ami őt magával ragadta 1937-ben. A felesége a halála után az akkor formálódó múzeumnak ajándékozott egy jelentős kollekciót, 32 darab pasztelkéből álló sorozatot, amelyet Miskolci Ferenc festőművész az akkor éppen megalapított, vagy abban az évben megalapított Bajai Múzeum egyik alapító tagja volt. Oltványi Imrével együtt a 30-as években a Gresham körből választottak ki olyan művészeket, vagy kértek fel művészeket, művészetpártolókat, műgyűjtőket és műtárgy tulajdonosokat, akiknek még csak kezdő gyűjteményük volt, hogy ajándékozzanak Magyarország első kortárs képtára számára egy kollekciót, amelyet Baján állandó kiállításban fognak bemutatni. Ez a 30-as évek közepén egy elég progresszív ötlet volt, de megvalósult, és Oltványi Miskolcival karöltve 1936-37-ben létrehoztak egy 62 táblaképből és 12 plastikából álló gyűjteményt, amely alapjául szolgált a Bajai Múzeumnak, amelyet akkor még kortárs bajai képtárnak és szoborgyűjteménynek hívtak, és éppen ebben az évben Nagy István halála után Baján Nagy István né csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és ajándékozta azt a 39 képből álló sorozatot, amely a Nagy István állandó kiállítás alapja lett. De sajnos 37-ben csak egy-egy szobát tudott a múzeum biztosítani ennek a bemutatására. 1985-ben sikerült a Bajai Vojnics kúriát megvásárolni a városnak, és átadni a múzeumnak kiállítóhelyként, tehát itt nyílt 1985-ben a Nagy István képtár, amely ma is így működik.
Ebben a képtárban Nagy István műveiből, ebből a 32 műből mennyit lehet látni?
Jelenleg jóval többet, hiszen azóta Tűr István Múzeum természetesen egyik fontos feladataként gyűjti a Nagy István műveket. Még ennyit hozzá gyűjtve, majdnem 70 alkotásunk van. Szénrajzok és pasztelképek mellett két darab olajképet is őrzünk Nagy Istvántól, és ennek a gazdag kollekciónak azonban mindig csak egy részét, egy szeletét, kicsit bővebben, mint a felét tudjuk bemutatni állandó kiállításban, mert ahogyan sok magyarországi múzeum, mi is helyhiánnyal küszködünk, és a képtár egyik része állandó kiállításként látogatunk, látogatható, a másik részében pedig időszaki kiállításokat rendezünk, ahol évente, két évente, három évente, ez változó egy picit, de a honlapunkon természetesen minden részletesen fel van tüntetve, az oltványi gyűjtésnek nevezett anyagot, amelyről korábban beszéltem, abból egy-egy válogatást tudunk még bemutatni, illetve azokat az időszaki kiállításokat, amelyek a tudományos tevékenységünkhöz, kutató munkánkhoz, vagy az aktuális évfordulókhoz kötődik, illetve természetesen a közönség kívánságait is igyekszünk figyelembe venni.
Ez milyen formában történik? Hogyan jelez a közönség?
Baján nagyon élénk diskurzus folyik művészeti tekintetben ez. Én sokat gondolkodtam rajta, hogy vajon miért van az, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon nagy az elvárás a Bajai Múzeum, és nem csak a Bajai Múzeum, hanem azt is el kell mondjam, hogy a közelmúltban, az elmúlt 10 évben körülbelül 15 helyen jelenik meg kortárs művészet Baja városában. Kiállítás, kiállítóhely galéria, iskola galériák, művelődési központ formájában. Most már néhány éve működik a Bácskai Kultúrpalota is, amely reprezentatív módon mutatja be a kortárs bácskai képzőművészetet, vagy az oda kötődő, oda meghívást kapó kortárs vagy nem kortárs 20. századi, 19. századi alkotók munkáit. Nagyon érdekes, hogy hogyan jelentkezik ez. A mi kiállításainkra, a múzeum kiállításaira körülbelül egy 400-500 ember rendszeresen megnyitókra rendszeresen jár. Nem mind az 500 vesz részt nyilván ezeken a megnyitókon, hanem ebből az 500 emberből azért mindig van egy ilyen 150-200 fős biztos közönségünk, aki eljön és részt vesz ezeken a megnyitókon, és itt nem csak a kiállítást nyitjuk meg ünnepélyes keretek között, hanem ezt követően egy hosszabb 2-3 órás, akár 2-3 órás beszélgetésben estig ott maradnak a vendégeink, és ezeken a párbeszédeken alapul az a terv, amit mi az elkövetkezendő 2 évben mondjuk letervezünk a múzeum kiállításai tekintetében, vagy a városban működő kulturális folyóiratokban megjelenő kritikákat is természetesen, a honlapokon megjelenő diskurzusokat is figyelemmel kísérjük és figyelembe vesszük.
A megnyitók utáni beszélgetések, ez a művésszel szokott történni, vagy pedig a kurátorokkal, vagy együtt, vagy ettől függetlenül?
Így van, természetesen valószínűleg ezért is fontos eljönni egy-egy megnyitóra, és ezért is érdekli az embereket, mert természetesen találkozhatnak a kortárs képzőművésszel, az alkotóval, az élő alkotókat. Persze, és abban az esetben, hogyha az elmúlt évszázadok, vagy a közelmúltban elhunyt művész kiállításáról beszélünk, akkor pedig azokkal a rokonokkal, ismerősökkel és kurátorokkal találkozhat a közönség, akik valamilyen szempontból kötődtek a művészhez.
Mi szokott lenni a legizgalmasabb a közönség számára? Mi az a trend, irányzat, téma, ami a leginkább izgatja őket?
Igen, azt gondolom, hogy a bajai közönség nagyon szereti az olyan komplex kiállításokat, amelyek szintén a képtárban kapnak helyet, mert hogy kötődnek a képzőművészethez, de ugyanakkor a város történetéhez, helytörténethez is, és a néprajzhoz, a kultúrához, a művelődés történethez is. Két példát hadd mondjak. Ez a város nagyon lokálpatrióta város. Ezen is sokat gondolkodtam, hogy vajon miért ilyen lokálpatrióta ez a város. A török hódoltság után vált olyan sok nemzetiségűvé a 17. század végétől, mint amilyen ma is. Akkor kerültek az akkori megszállt területekről délről hozzánk azok a szerbek, bunyevácok, horvát katolikusok és görögkeleti vallású emberek, sokacok, aztán a telepítések a 20. század közepén a németeket, svábokat, illetve már Mária Terézia idején is jöttek hozzánk természetesen svábok, majd a II. Világháború után a székelyek, felvidékiek. Tehát nagyon izgalmas, vegyes népesség, polgárság lakja ezt a várost, és azt gondolom, hogy keresik a gyökereiket, és keresik az identitásukat ezen az új vidéken, még akkor is, hogyha 3-4 generációs családokról beszélünk. Valójában azt gondolom, hogy ez a sokféleség az, amely megteremti annak az alapját, hogy az identitásukat keresik, és ragaszkodnak hozzá, és büszkék rá, hogy bácskaiak, hogy bajaiak. És ezért nagyon szeretik az olyan kiállításokat, amely például 2011-ben a Református Egyházközség bajai 200 éves történetét dolgoztuk fel, és mutattuk be, ahol történeti, néprajzi, egyházművészeti, művészeti emlékek, iskolatörténeti emlékek kerültek bemutatásra, amelyek átfogják ennek a térségnek a nagyon izgalmas társadalmi változásait, vele együtt az ízlés változását, a divat változását, az egyházhoz, a felekezetekhez való kötődésünknek a hol szorosabb, hol lazább mi voltát, a tárgyaknak a felismerése, a személyek, az egykori rokonok felismerése nagyon izgatja az embereket, és azt is megfigyeltem, most az első világháborús centenáriumi kiállításunk anyaggyűjtése és a koncepció kialakítása folytán, hogy nagyon szeretnek hozzátenni, és nagyon büszkék rá, nagyon szívesen telefonálnak és keresnek meg bennünket, felhívást tettünk közzé, hogy gyűjtjük a tárgyakat, amelyek az első háború körüli időszakokat reprezentálják a térségben, és folyamatosan csörög a telefonunk, hozzák be az emberek, és büszkék rá, kölcsön adják, nem adják ajándékba természetesen, de viszont látják a neveiket, vagy az édesapjuk, nagyapjuk, dédapjuk nevét a falakon, és ez nagyon fontos számukra. És azt gondolom, hogy ezt természetes módon erősítjük és szolgáljuk ki, ha úgy tetszik, hiszen a múzeum egyik fontos tevékenysége annak a térségnek a szolgálata, ahol működik.
A látogatók mennyire gyakran járnak vissza a múzeumba, tehát mennyire érzik otthon magukat a múzeumban?
Ez is egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy azok az emberek, akikről beszéltem, ma a lakosságnak mondjuk egy 10%-a, ez egy picit az elmúlt években növekedni indult, nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, reméljük, hogy a 100% lesz a vége, persze ez csak illúzió. Felnőtt lakosságnak körülbelül 10%-a jár hozzánk rendszeresen. Nem tudjuk pontosan, hogy ki az, aki ennél hány százalék lehet, aki egyszer-egyszer bejön, de az a tapasztalatunk, a teremőrök statisztikát vezetnek, hogy ezeknek is a száma nő. Volt olyan alkalom, hogy egy múzeumpedagógiai foglalkozás után találkoztam egy szülővel, mesélt, hogy a gyermek hazament, mondta, hogy mi volt a múzeumban, leírta, körülírta, és nagyon kíváncsivá tett, és eljött megnézni. Tehát előfordulnak ilyen talán ritkább dolgok is, de igyekszünk az elmúlt 15 évben a múzeumpedagógiai foglalkozások gyarapításával és szélesebb körűvé tételével a gyerekeket megszólítani, és már van arra példa, hogy azok a gyerekek, akik 10 évvel ezelőtt, 8-10 évesen bent jártak a múzeumban, szintén megjelentek, pici babáikkal ringató foglalkozás is a Nagy István képtárban zajlik, és visszajönnek, ha ilyen módon is, de egy-egy alkalommal vendégei a múzeumnak, és ezt büszkén vállalják, vagy el is mesélik, tehát ebből nem csinálnak titkot. A múzeumpedagógiai tevékenységünk az elmúlt 10 évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a városban, hála Istennek, és sikerült tavaly nyernünk egy olyan támogpályázatot, ahol finanszírozni tudtuk a térségben, tehát a gyűjtő területünkön azoknak a kisebb falvaknak, hátrányos helyzetű településeknek a gyermekeinek a múzeumi látogatását is, akik korábban nem tehették meg, hiszen nem tudta sem a szülő, sem az intézmény kifizetni az autóbuszt, 20 kilométeres körzetről beszélünk, körülbelül 20-25 kilométeres körzetről, sem az autóbuszt nem tudták kifizetni, sem a gyermeknek az egész napos élelmezését nem tudták biztosítani az intézmény keretein kívül, és mi ezen a pályázaton meg tudtunk szólítani 4 olyan vidéki intézményt, illetve 6-ot, mert ugye az összevonás tekintetében ez 6 intézményt jelent valójában, vagy 6 falut, ahonnan a gyerekeket, szinte minden gyermeket az iskolából összevonva, vagy osztálykirándulás formájában, vagy több alkalommal, tematikus nap formájában beutaztattuk és fizettük a teljes költségét annak, hogy a gyermek reggel 8 órától délután 4 óráig nálunk volt, és minden szolgáltatást természetesen díjtalanul biztosítottunk a számukra.
Mit jelent ez, hogy minden szolgáltatást, miket kaptak a gyerekek?
Élménypedagógiai foglalkozásokról beszélhetünk a módszerek tekintetében. A Tűr István Múzeum kiállításai, ugye 5 intézményben dolgozunk, van egy néprajzi állandó kiállításunk a néprajzi csoportok Baja környékén, amelynek a sok nemzetiségű vidéknek a néprajzi kultúráját dolgozza fel. Természetesen ezekre a falvakra koncentráltan figyelve, amikor azok az intézmények jelennek meg nálunk, hogy az ő speciális sajátosságaikat mutassuk be a gyerekeknek, az életterüket és a néprajzi hagyományaikat, kultúráikat, szóbeli és tárgyi elemeiben egyaránt. Van az Élet a Dunán című halászati kiállításunk, a hagyományos halászat egyetlen koncentrált bemutatása Európában. Ezt is nagyon szeretik a gyerekek, hiszen dunai gyerekekről beszélünk, akik használják és ismerik a folyót. Van egy helytörténeti kiállításunk, amelyben szintén a helyi kulturális történeti, néprajzi jellegzetességeket tekintjük át kronológiailag. A Nagy István képtárban a képzőművészetet kínáltuk fel tematikaként, Nagy Istvánt, illetve egy időszaki kiállítást, éppen mikor mi volt, ugye évente 4 kiállításunk van. Az Éber Emlékház, amely egy hagyományos polgári művész család leszármazottainak az ajándékai, néprajzi tárgyak, helytörténeti tárgyak, egy több generációs művész család otthona tulajdonképpen, a polgári millió, a szőnyektől a bútor történeten keresztül sok minden bemutatható. Miskolci Emlékház, a Bagolyvár, amit áprilisban nyitottunk, is szintere volt ennek a foglalkozás sorozatnak, ahol ugyancsak a múzeum alapító Miskolci Ferencről van szó, ahol a múzeum történetének egy 20. századi felelősen gondolkodó polgári embernek, festőművésznek, múzeum gyarapító, gyűjtő, lokálpatrióta embernek az életén keresztül próbáltuk bemutatni, hogy miért fontos és miért felelős a kortárs tárgyak, a kortárs hagyományok, a kortárs életmód gyűjtése és bemutatása. És van egy Bunyavác tájházunk, az egyetlen Bunyavác tájház Magyarországon, ahol pedig a bunyavácok 19-20. Századi lakáskultúráját, építészetét tudjuk a gyerekeknek bemutatni, sőt, hát ugye az udvar maga is szőlővel van beültetve, megművelve, például ősszel nagyon szívesen jönnek hozzánk segíteni, szüretelni a gyerekek, olyankor kipréseljük a mustot, megkóstolják, tehát nem csak a fejüknek, a szemüknek, a fülüknek, hanem az ízlelő bimbóiknak is tudunk élményt nyújtani, és hát persze ezek tematikus napok formájában lettek felkínálva. A tematikus nap azt jelenti, hogy választhattak történeti, néprajzi, irodalmi, művészeti, képzőművészeti, régészeti foglalkozásokat, és azokon belül is legalább 4-5 féle témát jelöltünk meg. A pedagógusok kiválaszthatták, ezt nagyon szívesen tették, de ahol ránk bíztek, ott is megpróbáltunk egy olyan múzeumot, a múzeum munkáját, tevékenységét bemutató foglalkozással indítani, és aztán az életkori sajátosságokat figyelembe véve, élménypedagógiai módszerekkel bemutattuk a gyerekeknek azt az egy-egy vagy két kiállítást, attól függ, hogy mennyi időre tudtak hozzánk ellátogatni, ami minden esetben nagy sikert aratott, hála Istennek, reméljük tudjuk majd folytatni.
Vannak-e a pedagógusok részéről célirányos kérések? Nem a megadott tematika, hanem attól eltérőt kérnek-e?
Igen, ez úgy működik valójában, hogy az a pedagógus, aki még soha nem hozta el a gyerekeit, és legtöbb esetben ő sem volt még a Bajai Múzeumban, főként a vidékiekről beszélünk, ugye, teljesen ránk bízták. Tehát azt mondták, hogy ő nem, nincsenek képben, próbáljunk nekik mi ajánlani valamit. És akkor itt figyelembe vettük azt, hogy honnan jöttek, természetesen, hogy azt az ismeretanyagot gazdagítsuk, amely arra a térségre jellemző, tehát a vaskutiaknak természetesen a székelység történetéről, a betelepült svábok történetéről beszéltünk részletesebben, kérdezgettük őket a családról, beszélgessenek a nagyszülőkkel, ha élnek még a dédszülők, kérdezzék meg őket a történetük egy-egy fontosabb állomásáról. Próbáltuk a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy nagyon érdekes, izgalmas dolgok kerülhetnek elő a családi legendáriumokban, ahol a nagypapa még tud mesélni, ahol a nagymama elő tudja venni azokat a relikviaként őrzött családi tárgyakat, amire lehet, hogy a gyerek egyébként egy sima hétköznapon fel sem figyel, de ha a múzeumban látta vitrínben üveg mögött azt a tárgyat, vagy egy hasonlót, akkor ő is elkezdi becsülni, és kérdez. És ez nagyon fontos dolog, hogy kérdezzen a gyerek a múzeumban is. Az is volt a cím ennek a projektnek, hogy otthon vagyunk a múzeumban, mert mi azt szerettük volna, ha úgy érzi magát, mint otthon. Bátran kérdezzem, legyenek benyomásai, legyenek érzései, vigyen haza valamit a szívében is. Ezzel a történettel kapcsolatban is keressen otthon is tovább, tehát forgassa a történetet magában. Ezt a pedagógus szerette, és ezért ránk is bízta sokszor az egész sorozatot, hogy tervezzük meg, hogy mi az, ami a gyerekek számára építő lehet. Ha csak két kérdés maradt meg benne, már az is nagyon érdekes számunkra, mert hogy vissza fog jönni, hogy azokra a kérdésekre választ találjon. Aztán volt olyan pedagógus, aki hallott már a múzeumi órákról, a múzeumpedagógiai foglalkozásokról, és ő konkrétan kért, hogy régészeti foglalkozás legyen. Ott is, ha még nem volt a foglalkozás az osztálynal vagy a csoporttal, akkor az alapokkal kezdjük természetesen, és aztán nyilvánvaló, ha már volt nálunk, akkor mindig az előző órára építkezünk. És felhívtuk a pedagógus figyelmét, és szerettük volna bevonni őket is, De ez minden alkalommal meg is történt, hála Istennek, hogy készítse fel a gyerekeket, hogy hova érkezik. Tehát a gyerek ne úgy essen be a múzeumban, hogy nem tudja, hogy mi vár rá. Persze ilyen is előfordult, mert hogyha felnőtt sem tudja, hogy mi vár rá pontosan, akkor nehéz erre felkészíteni a gyereket, de azt hiszem, hogy ennek a projektnek ez volt az egyik fő célja és érdeme, hogy most már abban a viszonylag kis közösségben, ott Baja is a múzeum gyűjtő területén 25 kilométeres vonzás közvetlenül, talán most már nincs olyan pedagógus az elmúlt 10-15 évnek köszönhetően, akiben kérdés lenne, hogy mi vár a gyermekre majd a múzeumi órán. És hát persze a csúcs az az, amikor vannak kérések, mert számunkra is ez nagyon fontos visszajelzés, hogy igénylik, hogy a helyi tantervet kiegészítendő, akár a történelem, akár a rajzórának a művészet történeti hátterét meg tudják mutatni, mert azért egy reprodukció a tankönyvben közel sem olyan élmény, és közel sem érti a gyerek, hogy miről beszél a felnőtt, aki már látta az adott műalkotást szemtől szembe, és a gyereknek megmutatni az alkotáson keresztül, bemutatni a korstílust, a divatot, lefordítani a nyelvére, hogy ezek nem múzeumba kerülő vagy készülő műtárgyak voltak, hanem valamikor valaki készítette valamilyen célból, és ezt valójában úgy lehet megmutatni, úgy lehet róla élményszerűen beszélni és hallgatni, hogyha látjuk szemtől szembe ezeket az alkotásokat.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk a műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat. A Bajai Tűr István Múzeumban járunk, és a múzeum igazgatónőjével beszélgetek, Kovács Zitával, és mindjárt fel is teszem a következő kérdést. Van a múzeumban egy ringató nevű foglalkozás. Ez kiknek szól, és mit jelent?
Ez egy országos programsorozat, ha mondhatjuk így, számos városban működik. Kisgyermekekkel talán 0-3 éves korig lehet a gyerekeket ezekre a foglalkozásokra vinni, és zenés, művészeti, tehát hangokon, képeken, színeken, hangulatokon keresztül, és a mozgással, a dajkálással, a muzsika hangjára történő pihenéssel, meditálással próbálják a gyerekeket megközelíteni a szülők, vagy a saját aurájukkal erősítik ezeknek a pici emberkéknek a kötődését. És egy évvel ezelőtt kereste meg a Bajai Múzeumot a ringató foglalkozás helyi vezetője, aki ebben a térségben tartja foglalkozásokat, hogy ő a Nagy István képtár egy termében nagyon szívesen megtartaná ezeket a programokat, mert hogy maga a környezet is elég inspiráló és megnyugtató a picik és a szülők számára, és mi nagy örömmel fogadtuk őket, és hetente egy alkalommal, egy órára betérnek hozzánk, és azóta a szülők közül többeket láttunk már viszont rendezvényeinken is. Úgyhogy talán a múzeum is profitálhat ebből a kapcsolatból egy kicsit.
A felnőtteknek mit kínál a múzeum?
Az elmúlt évben volt a Tűr István Múzeum 75 éves, és a 75 éves évfordulós rendezvényeket tartottunk próba jelleggel is. Ugye a felnőttek számára eddig a kiállítás megnyitók, a kiállítások, illetve néhány könyvismertetés jelentett programot, amelyen látogathatta a múzeumot, kiállításokat ingyenesen természetesen a megnyitó és a könyvbemutató alkalmával. Ezt a 75-ös évforduló kapcsán kibővítettük, kipróbáltuk, hogy mire van igény ebben a közösségben. Minden hónap első szombatján családi napot tartottunk, ahol olyan múzeumi órákon vehettek részt a családok, ahol a gyerekeket múzeumi óra keretén belül kézműves foglalkozás várta, az életkori sajátosságaiknak megfelelően kicsi tárlatvezetést tartottunk nekik, megmutattuk az éppen aktuális időszaki kiállítás az ő számukra feldolgozható részleteit, és utána egy ehhez kapcsolódó kézműves foglalkozáson feldolgozták az élményt, beszélgettünk, játszottunk velük. Közben pedig a szülők egy kicsit eltávolodva a gyerekektől ingyenes tárlatvezetésen vehettek részt, ami egy picit már nyilván ugye nekik szólt, amikor egy picit pihenhettek, a gyerekeket is lefoglaltuk, és a szülők nyugodtan megnézhették a kiállításokat, kiabálás, anyu-anyu nélkül. Ez azt gondolom, hogy nagy sikert aratott, és folytatni fogjuk a jövőben is. A másik programunk pedig a múzeumi esték, amely minden hónap utolsó szerdáján kerül megrendezésre. Ez azóta töretlen lelkesedéssel zajlik, mind a kollégák, mind pedig a látogatók, a vendégek számára. Már most, ugye nyáron tartottunk két hónap szünetet, és augusztus végétől folyamatosan nagy az érdeklődés, hogy mikor lesz már az első. Szeptember utolsó szerdáján lesz is a következő múzeumi esték. Szerdán 5 órától van egy körülbelül egy órás, bő egy órás előadás, és az előadást követően természetesen kérdéseket lehet feltenni, beszélgetést generálunk. Ott maradnak egy kicsit a vendégek, és ez teljesen kötetlen együttlétet jelent, akár kiállítás látogatással, nézegetéssel, beszélgetéssel. Ezek az előadások mindig sokszínűek, tehát általában váltják a történeti, néprajzi, régészeti, képzőművészeti előadások egymást. Igyekszünk valamilyen tematika mentén, vagy az éppen aktuális időszaki kiállításhoz kötődően, például az elmúlt alkalommal, ugye 1944-ben robbantotta fel a szövetséges légierő a bajai Dunahidat. Ennek volt 70 éves évfordulója, aminek kapcsán egy nagyon érdekes kiállítást nyitottunk, és látható szeptember végéig ez a kiállítás az időszaki kiállítótermünkben, amely feldolgozza a bajai híd felrobbantásának történetét, illetve az e körül, tehát a 44-ben történt légitámadásokból a földre került roncsoknak felhasználását is. Például az ejtőernyős selyemből mennyasszonyi ruhát vartak a környékbeliek, a kiskunmajsaiak, és ott egy évtized alatt jó néhány esküvőn volt ez a mennyasszony öltözéke, vagy a géppisztoly tartó állványból satupadot készítettek, a repülőgép felnyéből üstölt disznóvágásra segítségképpen, és ezeket a tárgyakat a maguk történetével összegyűjtötte a Bajai Roncskutató Egyesület és az Országos Roncskutató Egyesület prominens tagjai, és ebből egy nagyon szép kiállítást, időszaki kiállítást készítettünk. Ezt a kiállítást dolgozta fel Galambos Gábor, a Bajai Roncskutató Egyesület elnöke egy előadásban, és mutatta be a Bajai Dunahíd felrobbantásának történetét, izgalmas epizódokat, az ő általa gyűjtött az helyi adatközlőktől gyűjtött információkat, megosztotta velünk fényképeket, ez is nagyon érdekelte a bajai közönséget, úgyhogy kérték, hogy legyen ennek egy folytatása, mert a roncskutatók nagyon izgalmas dolgokat találtak és tárnak fel, amelyekből már egy cikksorozat is indult a Bajai Honpolgár havilap hasábjain, és sorolhatnám, még nagyon-nagyon sok olyan érdekes téma van, ami főként a helyi kötődésű, vagy a történetét dolgozza fel a térségnek, egy-egy esemény köré épül, vagy a néprajzi fontos vonatkozásokat dolgozza fel a kiállításokhoz kapcsolódóan többnyire, vagy valamilyen évfordulóhoz, személyhez, fontos jelesbajai személyiség életrajzát dolgozza fel, művészetét dolgozza fel. Könyveket mutatunk be ezen az estén.
Kik dolgoznak jelenleg a múzeumban, és milyen területen, milyen témában kutatnak, gyűjtenek?
A Bajai Múzeumban jelenleg 11-en dolgozunk együtt, ebből 5 szakalkalmazott van, 3 múzeológus, Merk Zsuzsa történész, főmúzeológus, ő természetesen Baja történetét kutatja, leginkább a 20. századdal foglalkozik, de mivel egyedül van, és kevesen is vagyunk, természetesen egy ilyen kis területi múzeumban, nem is olyan kicsi egyébként, területi múzeumban mindennel kell foglalkoznia neki is. Régésztünk sajnos nincsen, Kotenc Kelemen néprajzkutató múzeológus dolgozik még az intézményben múzeológusként, aki szintén ennek a térségnek a néprajzát kutatja. Ő is specializálódhatna, ha tudna, de természetesen mivel egyedül van neki is Bajának és gyűjtő területének, amely még 26 falut jelent a környéken, ez a Bajai és a János-Salmi bácsalmási járás területét érinti. Ő is mindennel kell, hogy foglalkozzon a halászati gyűjtemény, amely egy Solymos-Ede néprajzkutató gyűjtött az 50-es, 60-as években, és amely nagyon jelentős európai hírű gyűjtemény. Azzal is kell természetesen foglalkoznia, még akkor is, hogyha a gyűjtemény ilyen szempontból lezárt, de szeretnénk új állandó kiállítást, hogy mindenképpen gondolkodnia kell benne, és hát a néprajzi gyűjteményt a textilen, keresztül a bútorig mindennel kell foglalkozni, és szerencsére mindennel foglalkozik is. Nagyon lelkes, dolgos fiatalember. Művészettörténészként én dolgozom az intézményben, én szintén, bár a 20. századi magángyűjtemények történetével és a kortárs művészettel, bácskai művészettel foglalkozom. Mindent kell, hogy csináljak, mindenre kell, hogy figyeljek, minden kutatás, amely érinti ennek a múzeumnak a gyűjtő területét, természetesen rám tartozik. Gyűjteménykezelőink vannak ketten, egy könyvtáros kolléganő dolgozik még az intézményben, 2 teremőr, egy gazdasági és kulturális ügyintéző, és lényegében ennyien vagyunk, nagyon kevesen azt gondolom ahhoz képest, hogy 5 épületben látjuk el 6 állandó és 2 időszaki kiállítással ennek a városnak vagy térségnek a kulturális szolgálatát. De reményeink szerint bővülni fog a létszám majd, mi nagyon bizakodóak vagyunk, mert feladat rengeteg van. A gyűjteményeink összességében több mint 200 000 műtárgyat őriznek, amely azért egy restaurátor munkáját is predesztinálja. Reményeink szerint azért mi idővel gyarapodni fogunk régész restaurátor, múzeumpedagógus személyével is.
Milyen kapcsolatban áll a múzeum a város vezetéssel?
Hála Istennek, nagyon jó, és reméljük, hogy ez így is marad. Mi mindig is Baja Város Múzeumának éreztük magunkat, még akkor is a megyei múzeumi szervezetben dolgoztunk 5 évtizeden keresztül, ami persze fontos volt szakmai szempontból, egyfajta szakmai védőhálót jelentett, és jelent ma is, hiszen a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségében megtestesül az a fajta szakmai védőháló, amelyet korábban a megyei múzeumi szervezetek jelentettek. De mivel ennek a városnak a szolgálatát látjuk el, nem csak a városét, hanem a térségét is, nagyon fontos számunkra, hogy Baja város mit vár el tőlünk, mit szeretne, hiszen meg lehet fogalmazni egy-egy időszakban, hogy mi az építkezés, mondjuk a kiállítóhelyek szépítésének a korszaka, mi a műtárgyak védelmének, a restaurálásnak az időszaka, mi a kiállítások felújításának az időszaka, hiszen nagyon nagy gyűjteményekről, nagyon nagy épület beszélünk, 5000 négyzetméteres felületekről beszélünk, aminek az állagvédelme, ha csak az épületekről beszélünk is, országosan védett műemléki épület az 5-ből 4. Tehát nagyon sok pénzbe kerül ezeknek a fenntartása, főleg az állományvédelem, a fejlesztése, és nem tudunk párhuzamosan mindennel anyagi tekintetben foglalkozni, és ilyen szempontból nagyon fontos a város véleménye, hiszen hogy milyen sorrendben történjenek ezek a dolgok, hiszen a pályázatokat tudjuk, hogy ma Európában nagyrészt pályázati forrásból tudunk fejleszteni, hogy a pályázatokat milyen sorrendben építsük egymásra. Elkészítettünk 2012-ben, másfél év alatt, 2013-ra készült el egy fejlesztési tervünk, ahol megfogalmaztuk szakmai szempontból is, építészek bevonásával, hogy mi a fejlesztési koncepciónk végső állomása, hova szeretnénk eljutni. Ezt a város örömmel fogadta és támogatja, és ezt a fejlesztési tervet osztottuk föl 4 fejezetre, különböző pályázatokat keresünk, amelyekben meg tudjuk valósítani az épület rekonstrukcióját, egyben a kiállítási terek és a raktárak racionalizálását strukturálisan, hiszen ma még az épület nagy része láncszerűen felfűzött szobákból, termekből, lakásokból áll, amelyeket véletlenszerűen, ugye szolgálati lakások voltak, kapott vissza a múzeum, és terjeszkedett a raktára. Ebből azért sokkal helytakarékosabban lehetne gazdálkodni. Erről szól a fejlesztési tervünk egy része, amikor az épületet szeretnénk racionalizálni. Ezzel párhuzamosan erre épülve az állandó kiállítások bővítését, fejlesztését, újragondolását, a legfiatalabb kiállításunk is 15 éves, tehát meg kell tegyük a közeljövőben, és szeretnénk a raktárainkat is látogathatóvá tenni látványraktár formájában, és természetesen szeretnénk megújulni minden tekintetben, úgyhogy ennek a fejlesztési tervnek a támogatásában nagyon fontos a város véleménye és összhangja, ami azt gondolom, hogy hála Istennek megvan.
Az új kiállításoknál mik a szempontok?
Igen, nagyon gazdag a Bajai Múzeum műtárgyűjteménye, amelynek jelenleg körülbelül 20%-át tudjuk bemutatni kiállításokban. Természetesen van egy része a gyűjteménynek, amelyet semmiképpen nem állítanánk ki állandó kiállításban, hiszen nincs értelme ugyanabból a fazekas munkából 30 darabot kiállítani, de annak viszont igenis van értelme, hogy a kutatók számára, vagy esetleg Baján működik több művészetoktatási intézmény alapfokú és középfokú is, hogy ezeknek a fazekas vagy keramikus növendékek számára, akiket érdekel egy-egy fazekas tárgy 30 féle változatban is, hozzáférhetővé tegyük egy látványraktár formájában, vagy a kutatók számára elérhetővé, bejárhatóvá tegyük. De nem csak ezért fontos a kiállításoknak a bővítése, mert kevés tárgy látható, hanem azért is, mert olyan tárgyak pihennek raktárban, restauráltan természetesen, amelyek nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot. Például Baján az egyik első 1803-ban alapított céllövész egyesületnek a lőtábla gyűjteménye az országban a leggazdagabb. Fantasztikus, majdnem 100 darab céltáblánk van, amelyet fontos lenne majdnem egészében kiállítani, és fel is tudnánk dolgozni, nagyon érdekes, interaktív módon lehetne, vagy elképzeltük és megterveztük, hogy a gyerekek is próbálhassák természetesen elektronikusan, nem pedig mechanikusan ezeknek a működését. Tehát nagyon sok minden van, ami miatt indokolt ennek a bővítése. Egyik rész az a kiállításban bővülne, a másik része pedig a raktárak bejárhatósága tekintetében, és természetesen a statikus kiállításainkat szeretnénk minél több, ma már megvalósítható elektronikus hanganyaggal, képanyaggal dúsítani, ami szintén elvárás. Ugyanakkor a múzeumi órák ma már annyira magas igényeket támasztanak, hogy kemencekkel, az adventi készülődéshez a sütött mézes kalács tekintetében nem tudjuk a gyerekeket kielégíteni, nem tudunk annyit sütni, nem tudunk olyan gyorsan. Ezeket mind technikai felszereléssel szeretnénk megvalósítani, megvalósíthatóvá tenni.
Sajnos az időnk lejárt, úgyhogy egy utolsó, de nagyon rövid kérdés. Ha valaki most megy Bajára, milyen kiállításokat lát?
Igen, az állandó kiállítások, mint említettem, a központi intézményben a Szent Háromság téren közelíthető meg, Baja 300 éve város című helytörténeti kiállítás. Fönt az emeleten, ugyanebben az épületben két állandó néprajzi kiállítás látogatható, a néprajzi csoportok Baja környékén, és az Élet a Dunán című hagyományos halászati kiállításunk. A két állandó kiállítás mellett található egy időszaki kiállítótér, ahol szeptember végéig 70 éve lebombázott Bajai Dunahíd történetét tekintheti meg a látogató. Szeptember végétől pedig Bence Lilla képzőművész, bajai képzőművész kiállítása látogatható, bajai festményeiből készítünk egy szép kiállítást, és októberben nyílik ugyanebben a teremben egy tapintható, láthatatlan kiállítás, kortárs képzőművész, iparművészek alkotásai, gyűjtjük össze a kézzelfogva alapítvány segítségével, tehát egy látható és láthatatlan képzőművészeti kiállítás kerül egy térbe, amely egész évben megtekinthető lesz majd ebben az időszaki kiállítótérben. A Nagy István képtárban, Nagy István állandó kiállítása mellett szeptemberben Matthias Hann is későbarok vándorfestő művészetének bajai bácskai keresztmetszetébe tekinthet be a látogató. Októberben pedig Mosonyi Tamás szobrászművész alkotásai lesznek láthatóak az időszaki kiállítótérben. November 15-től pedig az első világháború centenáriumi kiállítása nyílik. azt gondolom, hogy ez nagyon reprezentatív kiállítás lesz. Az Éber Emlékházban idős Éber Sándor, ifjabb Éber Sándor és Éber Anna művészetét bemutató kiállítás, állandó kiállítás látható. A Bunyavász tájház sajnos, illetve hál' Istennek felújítás miatt zárva van, jövő márciustól nyitunk, és az utolsó Miskolci Ferenc Emlékház, a Bagolyvár, amely a közelmúltban áprilisban nyitotta meg kapuit, Miskolci Ferenc művészetét és Baja város 20. századi művészet történetét, a múzeum alapításának történetét tekinti át, és mutatja be a látogatónak.
Köszönöm a sok információt.
Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Valaki segít, hogyha kimerültél, mert mindenki erős és életre való, de van, aki csak árva és sose volt jó. Ami fontos, az fordulj legyen, az, hogy mindenki más milyen, a zene is csak kettő igaz, a dal csak így lesz szép. Ki majd játszik, és sosem ő fel, de van, aki majd ér, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran, és okosan él. Ami fontos, az, hogy múlt legyen, az, hogy mindenki más milyen, a zene is csak kettő igaz, a dal csak édes szél.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Szegeden a Somogyi Könyvtárban Déjà Vu címmel látható Hen László András festőművész kiállítása, amelyen egy olyan művész mutatnak be, aki a mozgókép és a művészi pillanatkép kompozíciós különbségeit, kapcsolatait vizsgálta, gyakran alkott jelképrendszerekben, konstruktív szerkezetekben, és általában a kapcsolódási pontokat keresi. Szuromi Pál Árnyak és Parazsak című esszé gyűjteményében a következők olvashatók róla. Hen László talányos, izgalmas festői világszemlélete néhány gondolati tanulságot is kínál. Például azt, hogy ne dőljünk be túlságosan a modern, jóléti világ mítoszának. Mert nem minden a kényelem, az anyagi jólét és a szüntelen tárgyi mennyiségi gyarapodás. Igen, a mennyiségi szemlélet alig, ha nem a romlásba vezet bennünket. Egyre inkább kopig a múlt, a történelem és a természeti környezet becsülete. Egyre fakóbbak, fénytelenebbek lesznek ünnepeink, emberi kapcsolataink. És nincs tovább, hisz az ember mégiscsak összetévezhetetlenül egyedi, egyszeri és minőségi teremtmény. Ugyanúgy köze van a földi eseményekhez, akár a felhők járásához, vagy a magasságos égi elrendelésekhez. Hen László míves, megkapó festészete is lényegében ebben az irányban kutakodik. A következő kiállítás, amit ajánlani szeretnék, Budapesten a Mission Art galériában tekinthető meg, Space Metal 3.0 a kiállításnak a címe, és Horváth Gábor, a 2008-ban fiatalon elhunyt miskolci születésű festőművésznek az alkotásait gyűjtötte egybe, olaj- és lakfestményeket, valamint alumínium lemezre szilikonnal festett képeket. A kiállításnak a címe tőle származik, életművét összefoglaló gyűjteményes kötetét maga nevezte el így, és hogy miért, azt a kiállítást megtekintve talán ki tudják deríteni. Ha már a térről volt szó, a space-ről, akkor Space as Space, vagyis tér, mint tér, címmel a Budapesti Vazarelli Múzeumban tekinthető meg egy kiállítás, melyen az újra aktuálissá vált konstruktív, konkrét művészet néhány friss, fiatal pozícióját mutatják be, ahogy fogalmaznak. Egész pontosan számos fiatal alkotót, közöttük két friss egyesületi tagot, akik Szófiában 2012-ben az Ortogonál című nemzetközi szimpóziumon nemcsak hogy részt vettek, hanem olyan pozitív élményekkel tértek haza, hogy projektben az ott megérteket tovább kívánták vinni, és ilyen módon, talán véletlenül, de mindketten a tér érzékelésével és alakításával kapcsolatos érzeteket, alkotásokat, alkotási módot elemzik, és a tér fogalmának önálló kezelésére, ennek egyéni módjára törekszenek. Természetesen nem csak ők ketten, vagyis Benedek Barna és Volski András állít ki, hanem az egyesületüknek számos további tagja is. Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vármező galériájában Gondi Magdi Látomások című kiállítása tekinthető meg, ezen a kiállításon pedig az élet megismerésének személyes folyamatát kívánja a művésznő bemutatni, egy olyan fejlődési folyamatot, amelynél jelenleg lépcsőváltásban van. Ennek következtében maga a kiállítás is két egységre oszlik, két lépcsőfokra. Az egyik az ősi kultúrákkal foglalkozik, a szakralitást, a teremtést, a természettel való összhangot érzékeltetik a képek. A másik pedig ugyanezeket a témákat mélytudati merülésnek kezdeti eredményeivel, ahogy a művésznő fogalmazott. Zebegényben, a Szőnyi István Emlékmúzeumban, a Pannon festő Zebegényben, Nyerges Pál, a kiállításnak a címe, az 1987-ben elhunyt természettudós, hiszen kutatóintézeti biológusként dolgozott, és festőművésznek festői életművét mutatják be. A késő nagybányai iskolához tartozott, de művészi pályája során Szőnyi Istvánnal is kapcsolatba került, aki nagyon nagy hatással volt rá, és ezen kívül még Káptalan Füred volt rendkívül nagy hatással rá. A Balatonpart művészetének ez a három helyszíne volt, éppen ezért művészetében ezt a három helyszínt örökítette meg a legjellemzőbben, leggyakrabban Nagybányát, Zebegényt és a balatoni tájakat, az itt elsajátított, sajátosan panteisztikusnak nevezett festői stílusával. A kiállításon életművének keresztmetszetét lehet megtekinteni. Külföldi művész alkotásai láthatók a Budapest galériában. Ion Bunus, desztillált képi adatok. Ez a kiállításnak a címe, és a desztillált szó mindjárt magyarázatra szorul. Ez egy hasonlatban leli a magyarázatát, mert hogy úgy nyilatkozott a művész, ha művészkedés helyett 20 éve szilvapálinkát főzött volna, akkor bizony népszerűbb lenne, jobban tudnák értékelni a műveit. Viszont az ő alkotásai valójában ennek a hasonlatnak a további tereképpen képi adatok desztillálásai. Alkotásai szemlélődésre, elmélyülésre, magunkban nézésre invitálnak, de kedves, ironikus humorral. Műfajilag igen sokrétű, rajzok, kollázsok, fotók egyaránt találhatók, valamint szobor, kerámia, fali kárpit és könyvillusztrációk is. Ez még azonban nem minden, ugyanis alkotásai között van combine painting is, vagyis vászonra festett képek térbe helyezett tárgyakkal társítva. És még a mélylátban is alkotott, a nemzetközi művészeti élettel ezen keresztül tartotta a kapcsolatot. Az újrahasznosításnak rendkívüli híve, szinte nem lehet olyan tárgyat találni, amit ne tudott volna művészetébe valamilyen módon beépíteni. Mégis alkotásai egyszer káoszról, máskor rendről tanúskodnak, nem véletlenül, ahogy vele kapcsolatban fogalmaztak, alkotásai szellemi káoszból születnek, fésületlenül hemzseg bennük a folyamatosan születő számtalan gondolat,
az érlelődő, megvalósításra váró ötlet, tehát érthető, hogy annyi gondolat, annyi ötlet nincsen ideje, módja arra, hogy formát öltsön. Ugyanakkor az alkotásaival kapcsolatban a stílus jellegéről azt állapították meg, hogy ez a természetnek a leképzett mása, tehát nem absztrakt alakzatokról van szó, hanem a természetnek az ilyen formájú felbontásáról. Most egy kicsit más műfajról lesz szó. Budapesten a Természettudományi Múzeumban Burma kiállítást tekinthető meg, Bárdos Tamás fotókiállításáról van szó, tehát itt Indokínába invitálnak minket, az ottani legnagyobb buddhista országban, ahol Bagánban csak 4000 szentély található. Olyan szentély, amelyeket a tatár hordák pusztítottak el. Nagyon különleges szokásaik vannak egyébként, mint a fényképekből kiderül, a nők gyakran szivaroznak itt, illetőleg arcukat egy agyagszerű masszával kenik be, ezzel védekeznek a nagyon erős napsugárzástól. Egy kicsit másfajta védekezésről van szó a Széchenyi könyvtárban, a Szent Segítség, fegyverzajban sem hallgatnak a múzsák című kiállítással kapcsolatban, ahol Babits hagyatékból mutatnak be ritkaságokat. Ezek a ritkaságok olyanok, melyek Török Szofi és Babits Ildikó hagyatékából származnak, olyan különlegességek például, amik a családi életéről vallanak, fényképgyűjtemény például, illetőleg röntgenlemez kollekció is található itt, mely a költő és feleségének a hangját őrizte meg az utókor számára. A tárgyak, fényképek, dokumentumok segítségével, tehát Babits budapesti lakásába is be lehet tekinteni, illetőleg életművébe is, hiszen az első világháború évfordulója van, és a válogatásban Babits háborúellenes, antimilitarista verseit válogatták ki, és ide kerültek vers töredékek is, többek között a Játszottam kezével című vers töredéke is, mely arról nevezetes, hogy 1915 és 16 között a konzervatív publicisztika olyan sajtókampányt indított ellene, hogy gimnáziumi tanári állásától meg kellett váljon. Egy következő kiállítás Budapesten a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára, Sutarszky Konrád, a Káprázat kutatója vagyok című kiállítása, amelyik egy retrospektív irodalmi kiállítás a lengyel nemzetiségi politikus és költő 80. születésnapjára született meg. Visszatérve az első világháborúra, Tiszafüreden a Kispál Múzeumban első világháborús tábori levelező lapok címmel nyílt kiállítás, amely olyan levelező lapokat mutat be, amelyeket naponta, hetente küldtek haza a családnak, beszámolva a hadi eseményekről. Nyitott levelező lapok tábori bélyegzővel ellátva, tábori postának a levelező lapjaival mindenki számára olvasható és kontrollált formában. A levelező lapokból 24-et állítottak ki, mind a 24-et ugyanaz az egy személy írta, és ugyanabban a szerkezetben, tehát köszöntés után az egészségi állapotról volt szó, majd következtek az aktuális közlendők, végül megszólítás és búcsú. Az első levél 1914. augusztus 30-án kelt, az utolsó 1918. szeptember 4-én. A nyomtatványokra rá volt nyomtatva azt, hogy hogyan nevezték ezt a bizonyos levelezőlapot, tábori postai levelezőlap, ennek a német megfelelője, Feldpostkorrespondenzkarte, illetőleg, ahogy telt az idő, ezek egyszerűsített formái, például Feldpostkarte, vagy tábori levelezőlap, és vannak olyan levelezőlapok, ahol magyarul is, németül is szerepel a fölírás. Egy színes képes levelezőlap is található a gyűjteményben, és egy zárt levelezőlap is. Érdekesség még, hogy a dokumentumot író személy, a levelezőlapokat író személy, vagyis Pázsit Miklós 1950-ben halt meg, 33 évesen ment a háborúba, és 37 évesen tért vissza onnan, megvárva több például az orosz és az olasz frontot is, akinek írta a levelet, édesapját is azonosítani lehetett, édesanyját is, és a gyermekét is, meg feleségét is, akiknek szólt a levél. Fiával kapcsolatban pedig azt is tudjuk, hogy Pázsit Györgynek nevezik, és 68 éves koráig, vagyis 1975-ig a falu harangozója volt. Vagyis, hogy a mai Tiszafüred területén annak örvényes városrészében élt. Még egy történeti kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, amely távolabbi, közelebbi múltba is elvezett Tatabányán a Tatabányai Múzeum színfeketében. Díszegyenruhák Selmeztől Miskolcig című kiállítása a bányászathoz kapcsolódik, bányász egyenruhákat mutat, ezért is a színfekete megnevezés. Végül következik az előzetes. A kulturális örökség napjai következnek szeptember 20-21-én. Ebben az időben ingyenes városfelfedező sétákat lehet találni, illetőleg a Nyitott Kapuk, néven is ismert mozgalom, Európa legjelentősebb épületlátogató hétvégéje következik. Ugyanekkor indul, de tovább tart az Ars Sacra Fesztivál szeptember 20-tól 28-ig, ez pedig városmissziós rendezvénysorozat gyümölcseként jött létre, és például ennek a keretében rendezi meg a Néprajzi Múzeum Balla Péter emlékkiállítását a Szakrális Művészetek hetében, egy olyan néprajzkutatóit, aki a népzenével foglalkozott Bartók Kodály és Lajta nyomán a bukovinai székelyeknek a néptalkincsét kutatta, 144 hengeren, mintegy 450 dallammal gyarapította a Néprajzi Múzeum hangtárát, ebben már másfajta népzene is található, és életét a népzene oly mértékig átszőtte, hogy a népdaltanítás apostolának is nevezték. Egyébként vannak szerzeményei is, részt vett a református énekeskönyv megújításában, a református diákság Balatonszárszói találkozóin a néptalok megismertetését, terjesztését rendkívül fontosnak tartotta, és hegedű művész is volt. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKBS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.